بشكل تشيكن استاد استاد من على شيء من سنتر يوسف يوري رسول طولا من استاد انتر وفي بانا وفي بول كيش وفي ارجا بانتر ومن دان حطول آمين ويأبو كستان الدين التشبيري ويأمين في المعنى وسيكو 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 وهي فريد قرن المدور بطرقال وشانغا إذا نفع تدور بطرقال ومكرز الزيش مركز تأثر استكيو إذا نشاق الطريق أبيا إذا آتا خير في المك ويجمع تشتن بسر إلى آتا الفرم تتر ويجمع آتا تور وصلاة فتر من بول آتا الكاد إشتن أفتا أفتا تيعال تأثر في المكسيكي annak megérkezését is befogadását, ezért imádkozzunk. Istenünk, kedves Atyánk, azzal a tapasztalással jövünk elé ezen az Isten tiszteleten, hogy mi a láthatókkal többet foglalkozunk, mint a láthatatlanokkal. Szálljuk, hogy ez így van, de megrakott emberi természetünk, afelé irányítja a gyermeket minden nap, hogy nekünk a látható világ az életben, és elfelejtkezünk arról, hogy ez a világ nem a láthatóságában teljes, hanem a te világoddal egy. Köszönjük neked az apostoli intés, az odakon valókkal törődjetek, nem a földiek. Köszönjük a földieket, köszönjük azt a sok-sok ajándékot, amelyet ebben a látható világban van, a legapróbb dolgoktól, a legkiváló és legmeghatározó dolgokig, ennek a világnak a látványa, úgy, ahogyan te az életünket ezáltal is teljessé akarod tenni, valóban igazán lenyűgöző. Köszönjük neked. De most azt szeretnénk, hogy a figyelmet a te világot felé is tudnak irányolni. Ezért kérjük, hogy ígéd és szentelted által jöjj, és irányíts figyelmünket a te dolgaidra, hogy a magad dolgait is ezáltal jobban értjük. Látod ezt a gyülekezetet, kérünk, hogy aki szabaddal nem tudta cselekedni, hogy a látható világ a láthatatlanból rájuk elő, szeretetnek szabadban azt is, hogy bennünk is az a másik világ tisztuljon és fényesedjen, hogy mi mind jobban akarjon hozzád ragaszkodni. Kérjük az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg minket, szenteld meg értékünket, és használd az emberi szót, az ember figyelmét arra, hogy szabadat hirdetni és megérteni tudjuk. Ámen. Készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására, énekeljük a 246. dicséret első versét. Hirdetjük a 246. dicséret első verse, Ajuk Úristen névünk szent lelke. Istennek az az ígéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek képezni kívánom, megírva található a bibliolvasó Karaúz szerinti mai Mózebegységi ideszakaszunk néhány versében, a Királyok második könyve 6. fejezetének 8. és következő verseiben egyébben. Szíria királya pedig hadat indított Izrael ellen, és tanácsot tartván az ő szolgáival így szólt. Itt megütveli az én táborom, és elküldött az Isten embere az Izrael királyához, mondván. Vigyázz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a szíriaiak betörni. És elküldött az Izrael királya arra a helyre, amelyről néki az Isten embere szólott, és ő megépette volt, és vigyázott magára nem egyszer sem kétje. És felháborodott ezen, a szíriai király szíve és összegyűjtjén az ő szolgáit, mondta meg. Miért nem mondtátok meg nekem,
Tito a közül a szívvel királyára. Akkor mondta egy az ő szolgálja közül. Nem úgy uram király, hanem Elizeus profita, aki Izrael háborában van. Azért rendi meg az Izrael királyának a te beszédedet, amelyeket a titkos házadban beszélsz. És mondta, menjetek el, és nézzétek meg, hogy hol van, és utána küldjetek, hogy elhoztassam őt. És megjelentették neki, mondván, íme Tótánban van. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget küldött oda, akik elmentek éjjel és körülvették a várost. Felkelték neki jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiment, és íme sereget vették körül a város és lovak és szekeret. És mondta neki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjük? Ő pedig felett, ne félj, mert bőven vannak, akik velünk vannak, mint akik bőven. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó, Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hogy lássa. És megnyitotta az Úr a szolga szemeit, és látta, és íme a hely rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Fogadjuk el kérünk a testvéreit. Szeretett testvéreim, történetünk arról szól, hogy Izrael királya ellen háborút intézett a szíriai király serege, és a király kijelölte a harcoló seregnek a helyét. Egyszerűen így is mondhatnám, hogy a fő embereivel egy katonai stratégiai megbeszélés, egy titkos tanácskozás folytatott. Belső embereivel megbeszélte a haditervet, és minden úgy látott az első pillanatban, hogy jól alakul. Hiszen azonban elmondta Elizeus prófétának ezt a titkos tervet, pedig a próféta nem is volt ott. De Istennek volt hatalma, és van is most is, hogy el tudja mondani, hogy meg tudja jelenteni az övéinek azt, amire az övéinek egy adott helyzetben szüksége van. Szíria királyon első pillanatban kénykedésre gondol. Arra, hogy esetleg valaki kihallgatja a titkos beszélgetést. Aztán gondolt arra is, hogy a főemberei közül valaki kettős járműkot játszik, és elmondja a tervek hazahálóvá vál, elmondja a tervek a szíriai király, tervékisztem királyának. Szolgáik azonban elárulták neki, hogy Elizeus próféta van az izraeliek tábornában, és maga Isten mondja el a prófétának, a szíriai királynak a titkos tervét. Megtudta a király, hogy Elizeus Tótánban van, és egy fegyveres feleket küldött oda, hogy elfogassa a prófétát. Mivel hogy a városon belül nem tudták pontosan, hogy hol van, az éjszaka ebben a körbezárták a városkát. Elizeus szolgálja, kétházi, jókorán reggel kiment és látta, hogy a város egy fegyveres sereg veszi körül. Megtudta azt is, hogy mi az oka ennek a felvonulásnak, és félelem költözött a szívébe. A próféta tárgyalította a kéhát, és ő imádkozott és kérte, hogy kapja meg a hit látását, hogy ne csak annyit mulasson, amelyik mindenki láthat ebből a helyzetből, hanem egy pillanatra, mint egy az Úristen látásával is lásson. És Gézárnyék megkapta ezt a másfajta látást. Most mindezek alapján megfogalmazhatjuk igénynek a hozzánk szóló üzenetét úgy, hogy létezik egy hit nélküli látás, és létezik a hit látása. Az egyik Gézárnyék látása, a másik pedig Elizeus prófétának a látása. Ennek a kettőnek az összefüggéseiről szeretnék beszélni. Először a hit nélküli látásról. Gézárnyék látta a szűrsereget felsorakozni Tótán körül, és megértette, hogy nincs megoldás.
hogy is lehetne megoldás, hogy is lehetne küszöbni a városból, amikor teljesen körülveszi a város egy ellenséges sereg. Kiéheztethetik a város, de előbb-utóbb úgy is kiadják Kelitaus, meg azokat, akik hozzá tartoznak, Kélánok és egyebek között, azért, hogy a város mentse magát a pusztulástól. Nincs megoldás. Azt gondolom, hogy manapság mostanában erre az elismerésre, ami oldalában már nagyon sok ember került. Nincs megoldás. Ebben a kínálásban helyzetben többen kérdezte a szolgat Enneustól, a profétától, jaj, jaj, híres uram, mit cselekedjünk? Ó, hányan teszik fel, kétségbe esettem egymásnak, és önmaguknak is ezt a kérdést, mit cselekedjünk? Bennünket nem ostromló, fegyveres sereghez kerül, de keresztény nehéz és megválaszolatlan életkérdés lesz körül. Mit cselekedjen, ha már majdnem keresztény történelmi helyzetben, amivel a országunk van? Amikor bárkokát tekintünk, mindenütt teljesen végtelennek látjuk magunkat. Mennénk a megszokott orvosunkhoz, de azt halljuk róla, hogy elment külföldre. Vinnék a gyermekünket, vagy az unokánkat, a megszokott tanítónénihez, de megértjük, hogy létszám fölötti lett, mert az iskola nem tudja fizetni. Mennénk valahova a megszokott vonatjáratunkkal, de megszüntették a számvonalat, lekeverjük az elektromos berendezéseket, most már csak a síneket kell elutni valakinek. Kimentünk a legkörösi temetőbe, tennénk egy sétát a téli délutánon, és észrevettem, hogy az egész temetőben mára már egyetlen egy bronzszobor létezik. A többit mind ellopták, kimondhatatlan odatartozású, emberhez hasonlító lények. Mit cselekedjünk? Ezt kérdezte Gehazi is. Gehazi kérdése, velünk hatalóan a mi kérdésünk, tegyük ezt tésztel. Mit cselekedjünk, ha sorsunk megoldhatatlannak megismert kérdései fenyegetőleg merednek felünk, mint Dótánok a körülvevő szírsereg. Ez a nyitérdői látás azonban, ahogyan Gehazi a helyzetet értékelte, meg kell mondani, hogy nem ostoba látás. Hiszen a realitásokon alapul. Ezt nem szabad eltakadni. Ez a látás egészen reális. Mert azt látja, ami van. És ebben a formában a veszedelem nagysága és az ember tehetetlensége körvonalazódik egyszerre. Tehetetlen vagyok azzal a helyzettel, ami megkerültem. Benne van egy teljes elbizonytalanodás. Amiben tenni a bizonyos voltam, akkor már nem lehetek bizonyos. A hitetlen látással rendelkező embernek a tragédiája abban van, hogy egyedül nincs barba szemet a veszedelemmel. Miközben igaz, hogy reális veszedelemmel van dolgot, nem látja meg az Isten. Ez a nagyobb tanulság van testvére. Mert azt, ami bennünket körül lesz, ami hat, ami megérintja a lelkünket, azt nem szabad neki csinálni. De azt sem szabad nekünk megtenni, hogy hitetet mögött elálltánk meg Isten. A hitetlen látásnak ez a nagy nehézforrása, hogy csak azt látja, ami van, ami a szeme előtt van. De nem akar Isten látásával ítélni és látni. Nem látja meg azt, hogy a megoldhatatlan életkérdések mellett és mögött maga Isten is jelen van. Kívülről vesző segítséget, és nem felülről. Így is mondhatnánk. Kívülről külső eseményeket keresztül, de nem törődik azzal, hogy esetleg Isten felülről az ő hatalma szerint is nyújthatna segítséget. Ilyenkor tesszük fel kétségbe esetlen a kérdés, mit cselekedjen. A hit nélküli látás teljesen reménytelenné tesz. Hit nélkül élni, annyit jelent, mint jövőképpel nem rendelkezni. Hit nélkül munkanélkülinek lenni, annyi, mint fölösleges vagyok, és nincs értelme az életemnek. Hit nélkül betegséget hordozni annyi, mint sóhajtozni, mint másító nagy ürességben látni a jövendőben. Hit nélkül dolgozni, annyi jelentni robotolni napestig. Hit nélkül meghalni annyi, mint kimúlni, nem meghalni, hanem csak kimúlni, akinek nem kell a harangszó. A hit nélküli látás az anyag rabszolgájává tesz, mert csak a láthatókkal képes számolni. Néhány így látta a saját helyzetét, meg a próféta helyzetét. Mert hit nélkül, hogy mondjam így, mi csak tízszintességben láthatunk. Csak tízszintességben. Csak emberi tényező mentén látunk. De azon túl nem. Csak tízszintességben. Lássuk másodszor, hogy milyen a hit váltása. A hit váltása is számol a szemmel látható dolgoknak a valóságával, de ugyanakkor a cselekvő Istent is látja. Ez nagy dolog. Számba menni az, ha a történet kereteménye maradunk, hogy egy ellenséges sereg körülvette a város, szerintem a profétát és az ő tanítványai keresik, főképpen a profétát. Ez a valóságnak a látása, de Eliseus ezeken túl Isten is látta, aki munkában van, aki cselekvőre van jelen ezeken az eseményekben. Eliseus azt mondja Péternek, ne félj. Valószínűleg látta a döbbenetet az arcán, a félelmet, a borzalmat, a kiszámítható jövendőt, hogy rövidesen ki fogják adni a szív sereget azért, hogy Tódán városát megmentessék a pusztításáról. De mindezeken túl meglátta valahogyan Istent is. Ne félj! Így jön most Isten közel hozzán, igéje és szentelke által, hogy az emberi szoron keresztül, akik itt vagyunk most mindnyájunknak, saját élethelyzetünkben nézve, azt mondja a világ mindenség Istenet, ne félj. Elmondtuk már sokszor, hogy valaki egyszer összetámolta, állítólag 365-ször fordult elő, ez a ne félj a teljes Bibliában. Ebben van valami különleges isteni előrelátás. Mert minden nap vagyunk előre. Hamar olyan helyzetbe kerülünk az elkövetkezendő napokban, hónapokban, időszakban, amikor lehetne okunk az elbizonytalanodásra, meg a félelemre. Jusson eszünkbe, hogy Isten angyalokkal fel is gondoskodott arról, hogy te ne félj. Géházinak is ezt kellett megérteni, így olvasunk egyik igeveletben, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik velük. Nem csak a szírsereget látta, hanem egy felmentő mennyei sereget is, tüzes lovagokkal és szekerekkel. Ezt én nem tudom megmagyarázni, hogy ez mit jelent. Nincs is részlet ebben az igében, és hiba lenne tovább menni, Isten kijelentését gondolgatni, tovább menni annál, mint amennyi megérthető ebből az igéből. Ezért én ezen a ponton megállok, és meghajtom a fejemet, mint ahogyan Mózes leoldó szavakat is meghajtott közben át az égő csiptabakor mellett, azt azonban biztosan érthetjük ebből, hogy Eliseus valahogyan tüzes lovagokkal és szekerekkel, tehát a képet használja a Biblia, Isten védelmében, Isten oldalma annak válog, hogy pontosan hogyan ennek a részleteiket. De ennyi elég, hogy ezzel is Isten védtel ebben a teljesen kilátásában a váltó helyzetben. Nem csak a szív sereget látta, hanem a felmentő mennyei sereget. Isten mennyei seregét. Meg kell érteni, hogy ő az Isten védelme alatt áll. Aki a kilátásával szemléli a kétségben lejtő eseményeket, az nem esik kétségbe, mert döntött. Ezért ő maga megdönthetetlen. Aki dönt, az dönthetetlen. A hit látásával megérzik, hogy az események mögött és fölött az Isten felmentő mennyei serege van, vagyis ott van Isten jelen való segítsége. Így érti meg a hit testvéreim azt, hogy az Úr hatalmasabb, mint a fenyegető külső erőt. A jut embere nem egyedül áll szemben a termelő és nyomasztó eseményekkel, hanem Isten társaságában. Idéztem az előbb a Kolosszi levélnek a harmadik fejezetét, ahol azt mondja az apostol, az odafenn valókkal törődjetek, nem a földiekkel. De aztán utána ő is folytatja tovább. Azt mondja, mert ez az életetek el van rejtve az Istenben, Krisztussal. Hát nem gyönyörű ez? Nem akármilyen társaságot rendel Isten nekünk, hanem az ő lényében rejtve, de nem akárkivel, hanem Krisztussal. Ez az életetek el van rejtve az Istenben, Krisztussal. Ha pedig Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Ha Isten velünk van, akkor velünk többen vannak, mint akik ellenünk vannak. Ha mi csak ketten vagyunk, Isten velünk, akkor is többségben vagyunk, akárki van velünk szemben. Istennel egyedül is többségben vagyunk, mondta a szótok legyenformálkodat magsáját. És ez itt van. Ismerős a másik hozzám közelebbi egyház történetű példa, Bethlen Gábornak a története, aki életének a nagy ígéjeként ezt a római megszerzőtet idézetet választotta, az Isten belül kicsoda ellen. Ez határozta meg az ő egész életét. Ez az ilyen. 23-szor olvasta végig a Szentírás, de eltett számára a legtérdőbb pont a hegyi fiában. Amikor hallottott, nem tudott beszélni. Palatát átült, és Krétát, és ráírta. Az utolsó előtti mondata ez volt, amikor hallottott, ha Isten velünk, kicsoda ellen. Aztán válaszolt rá, a saját gondolatai szerint, az utolsó mondat ez volt, nincsen, bizonyára senki nincsen. Még a halál sem. Ez pedig nagy dolog. Mert úgy gondoljuk, úgy tapasztaljuk, hogy a halál ellenünk van. Temettünk ezen a héten is, és fogunk az elkivett az emberről is. Mondom nektek, nincsen, bizonyára senki nincsen. Szeretném elmondani azt is, hogy különbséget tenni arról, hogy én ezzel a reménységgel tekintek, erre a reménységgel is. Nekünk, amiben belevágtunk, tulajdonképpen nem megoldható. Honnan vennénk mi hirtelen 30 millió forintot? Úgy ugyanaz az életünk sem minden tekintetben megoldott. Egyedül nem fog menni. De azt kell mondjam, hogy egyik sem fog menni. De Istennel együtt menni fog mindenképpen. Megengedem, hogy ezért engem kimosolyogjon valaki, de szintén egyik gondolom. Mi emberek ott szeretünk lenni rendszerint, ahol többség van. A többségi véleményhez, a többségi értékrendhez tartoznunk könnyebb, mint kisebbséghez tartozni. A kisebbségben az ember népszerűen helyzetben van, kimosolyogja, kinézi, abból a társaságból nem meg a népszerű szerethez. De az Isten népe alapvetően rendszerint kisebbségben van testvérei. Isten a legnagyobb dolgait, amiket végezünk valahogy a történelem során, vagy egyes emberek életében, az rendszerint egy kisebbség által diktálták. Emberek, akik gyöngék önmagukban, de erősek Krisztusban. Emlékezzünk Dániel prófétára, akik karmatonnával belevetettek Babilóniában a király tüzes kemencéjébe. A hétszeresen betűzött kemence szájánál megfertőzöttek azok, akik a kemencét ütötték. De nekik hármunknak semmi bajuk nem esett, akiket pedig beledobtak az égő pokolba. Aztán azt olvasjuk ott abban a fejezetben, Dániel könyvében, hogy amikor benéztek a tüzes kemencébe a szolgák, hogy mi történt a három odadobott emberrel, azt látták, hogy nem is hárman vannak ott, hanem négyen. De ki tud el, ha nem tudjuk. Nem tudjuk. Annyit tudok róla, hogy valami ember fiához hasonló volt. Így ír a Dániel könyvében. De mit jelent ez? Isten megengedte, hogy az a titokzatos negyedik védje őket, oltalmazza őket. Isten megengedte, hogy tűzbe dobják őket, de nem engedte meg, hogy elpusztuljanak. Ki volt ott az erősen? A váltó? A hatalmat Babiloni király? Vagy az a három volt olyan nagy erővel bíró? Mondom nektek, hogy ez a jelentő negyedik által voltak ők igazán erősek. De tényleg, kicsoda ez a titokzatos negyedik? Az, aki azt mondta egyszer, hogy ahol ketten vagy hárman egy akaraton egybegyűlnek, ott vagyok közöttük. Ez a titokzatos negyedik, igen, egyszer emberi testet töltött magára, és így járt közöttünk. És most szeretem eléjük szegődni. Szeretem eléjük szegődni azoknak, akik azt kérdezik, mit cselekedjük. Akik gyászolnak, akik mellől valaki eltávozott, és ilyenkor tényleg megfogalmazódik a kérdés, mit cselekedjük. Érdeklem nektek, Isten melléket akar szent lelke által szegődni. Nos, Ezeus próféta nem elégedett meg azzal, hogy ő maga látta Isten tüzes seregét megtelepedni a közeli hegyen, hanem imádkozott azért, hogy Gehász a szolgája is lássa meg, hogy ne féljen. Miért van vajon a környezetünkben annyi rosszvarozó ember? Vajon miért van az, hogy olyan sokan kérdezik mostanában, mit cselekedjünk? Igazán ki kellene próbálnunk ma, ezen a vasárnapon azt, hogy imádkozzunk értük, hogy ők is lássanak máshoz. Ne csak azt, amit mindenki lát, ami fontos, hiszen az életünknek a része ez a világ. Jézus nem azért imádkozott, hogy az aki vegyen ki bennünket ebből a világból, hanem az tartson meg bennünket. Igen, de az ő jelenlétével, ennek a titokzatos negyediknek a jelenlétével tartson meg bennünket. Imádkozni azokért, akik csak az anyagi világnak, azokért, akik csak a szemek látása szerint ítélnek. Nos, kedves testvéreim, én ebben a kétféle látásról beszéltem, összefoglalom, beszéltem a hit nélküli látásról, és másodszor a hit látásáról. Az egyik végülten néz a jövendőben, és nem lát benne semmit. csapuszulásnál. A másik megértette, hogy az Isten hatalmával azt mondja, te ne félj, és meglátja azt a titokzatos negyediket az életében. Lássuk meg ma mégis. És hordozunk imádságunkban azokat, akiknek erre ma igazán szükségük van, akik lelkük mélyén beleremegnek ebbe a kérdésbe, mit cselekedjen. És Isten ővel is megmutatni fogja, hogy abban a bajban, amiben vannak, ők Isten védelme alatt vannak, és mit tudnak egyedül. Ámen. Kedves testvéreim, Isten megszólító szavára a 325. kísérlet második versének éneklésére. A 325. kísérlet második versének énekeljük, megszállnál Isten testvére. Köszönjük, édes atyám, köszönjük, hogy ezt a feltette, le tudjuk venni rólunk, hogy ha kitérti világással kozorgálnánk a világban. De megvalljuk neked, hogy az anyagnak, a látható világ törvényeinek nagyon nagy hatása van ránk, és nagyon sokszor elnyomja azt a hatást, amit néha-néha felszedünk egy-egy igazítetésből, egy-egy régi megtanulott éneknek a szövegéből, ami eszünkbe jut egy vészhelyzetben. Bocsáss meg, hogy így érünk és így állunk, hogy mi csak fenyegető seregeket látunk, és hát sem gondoljuk azt, hogy kevesebben vannak, akik ellenünk vannak, mint akik velünk. Köszönjük, hogy úgy jöttél hozzánk, ezen a délelőkön azt mondtad nekünk, hogy ne félj. Jó, hogy ezzel kezdted, és jó, hogy mennyire ismert bennünket, mennyire szorongás van bennünk, jelentéséről illetően, és már jön őket illetően is. Köszönjük neked, hogy ha kiváltásnak akarod adni azt, hogy a hit számunkra a reményben dolgoknak a valósága legyen, és a nem látott dolgokról való teljes meggyőződés. Ad ezt azoknak közöttünk, akik különösen is nagy terhet hordoznak és válságban vannak. Azért, mert megoldhatatlan helyzetbe kerültek, azért, mert ember voltunk, amiféle megoldhatatlan helyzetet tud előhozni, hogy minden pillanat, minden másodperc alkalmas eszköz a gonosz kezében arra, hogy az anyagra terelje a figyelmünket. Add a kitáltásnak nekünk, mert ez egyedül csak te tudod adni, szentelked által. Add azoknak is, akik az elmúlt napokban, vagy az elkövetkezendő napokban ravatal mellett álltak meg, és állni fognak. Köszönjük neked azt, hogy neked van hatalmad, hogy a gyásznak a legnagyobb mélységeiben, a ma titokzatos negyediknek, a te egyszülött fiadnak álló jelenlétét megtapasztalják, aki meggyőzte szeretteinknek a halálát is. Úgyhogy ő csak a mi számunkra szakadtak eltől, és emiatt fáj a lelkünk. De keménységünk szerint a te isteni hatalmattól ők nem szakadtak el. Mert ha elfelünk vagy, akkor kicsoda ellenünk. Senki, bizonyára senki nincsen. Rád már bátorító, erőt adó hatalmattal azokat, akik csalódtak, elvesztették a reménységüket. Köszönjük neked, hogy egy ilyen tisztességet választottál magadnak, azért is, mert nem mindenki az út. És azért is, mert kevesebben vagyunk, akik elfogadtak, hogy az anya kevesebb, mint a szellem. Kérjük téged, édesatyám, így áld meg ennek a gyülekezetnek tagjait, egészen a Szent Egyházunk közösségét, magyar helyünket, itt a Kárpát-medencében, mostani határainkon belül, és azok mellett. Úgyhogy ne csak azt lássuk, ami van. Meglévő határt, meglévő ellenünk szóló törvényeket, nyelvtörvényt és mindenféle más, ami bennünket megnyomorít, hanem lássunk téged. Nem elfelejtkezzünk a jelen való világ terhelő valóságáról. Köszönjük neked, hogy neked ehhez is nagy hatalmad. Elidézzük a szép hajléka, szent templomodnak a sorszámolunk. Szívünk egy nagy vágya, hogy megépülhetne. És igazi pompájával azt hirdetnek, azt hirdethetnénk, hogy te hatalmas is nem vagy. Aki gondoskodol arról, hogy a tiéd, amikor egybe gyülekeznek, az méltó legyen ahhoz az ügyhöz, ami mi a napi heti munkánkban ott vagyunk. A hét egyed napján egy órára, és kapcsolatot keresünk az Éd Istenével. Ne hagyd bennünket ebben egyedül. Te gazdag Isten vagy, de rólad azt is tudjuk, hogy tiéd az egész föld és annak teljessége. Micsoda neked, Uram, egy templomban rohállás, bizony semmi, nekünk pedig minden. Erősíts ebben is, és mindenben, amiben a oldalán mi kisebbségben vagyunk. Hogy rólad, mint Krisztusban erősek, tudjunk bizonyságot tenni, akik egyébként nagyon gyengék vagyunk, de te benned erősek. Így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és szenteld meg életünket, a hit látásánkban, rád figyelő kérő oldalának. Ámen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg még ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Megemlítve az adakozást, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Mindezeknek utána Istennek néve szent ületezek, áldjunk titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg a Úr az ő orcáját, irányatok és könyörüljön rajtatok. Hozítsa az Úr az ő orcáját, helyeatok, és nagyon ti nékre kétességet. Az oda felvadókkal törődjetek, nem a földiekkel. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvéreink. Kérem, hogy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel jelentem, hogy szeretettel, hogy a mai napon Isten tiszteleteinket a meghirdetett helyszínen és időpontokban rendben megtartjuk. Kérdezem, hogy hadd után 3 órakor Kocséron szeretett vendégséget tartunk, hogyha valaki ott lát, vagy ideje engedi, és lehetősége van rá, szívesen és szeretettel látja egy másik kisebbségét. Egy maradatos, református közösség azokat, akik oda betérnek.
Jelent meg szerkezetnek, hogy az elmúlt héten elmenni Márkus Adrián egy évet él, Márkus Adrián és Petőr Eszterfián. Kecskeméten az adott ígért mondott tele három szám, ha nem napot. Elmenetünk Kádár Mihály testvérünket, Rajta Kádár férjét, 53 esztendővél, a Fegyvédi út 22 szám alatt lakott. Halottai vannak. Elmúlt Fazekas István, Fazekas István és Ádám Ülén fia 44 évet fél. A legfős világos bűnő 75 száma nagy lakott. Temetése február 4-én csütörtökön 1 órakor lesz. Elmúlt Taluk Ambrus Csaba. A Fecske utca 7 száma lakott 35 esztendővér. Daru Ambrus és Farkas Mária Klára fia. Január 29-én történt a haláleset, temetéséről később történt intézkedés. Isten adjon igazi igazgatást előtt a megszomorodott szívű családoknak. Mondom nektek, más igazgatásunk, ha ma titokzatos negyediknél nincsen. A múlt vasárnapon a Kersei adományok összege összesítve 45.535 forint volt, az egyetemes imaké Kersei adománya 19.900 forint, összesen 65.465 forint. Érkeztek egy év adományok is. Isten dicsőségére 6.000 forint, a prezsbiteri tűzság terjesztésére 5.800, a pozsiéri templom céljaira működésére 500. A Körösi templom határozására 200.000 forint. Összesen 216.800 forint. Köszönjük az adományokat! Szeretettel kérjük e helyről ismét a testvéreket, hogy a saját környezetében adja tovább azt a hírt, hogy templomunk külső határozását tervezzük el. Egy Európai Uniós pályázat keretében nyílt el a lehetőség, a teljes rekonstrukció 150 millió forintba kerül, ebből 30 millió forint önrész a nagyközösség gyülekezetnek kell előteremteni. Adják tovább azt a hírt is, hogy ez nem megy együtt, nem megy egyedül, együtt sem megy, csak egyedül Krisztussal. Ha hiti a saját környezetében, ilyen értelemben tud szólni, vannak megszólítható emberek. Én azt gondolom, hogy közös örömünk és közös hálaadásunk lesz ez a megújult templom. Terveink szerint májusban kezdődnek el a munkák. De erre az öntőzre szükség van ahhoz, hogy befejezést is nyerhessen. Köszönjük a megértést, és köszönjük az ilyenfajta missziós szolgálatot, hogyan megszólítunk embereket. Kérdezem a testvéreknek, hogy hétfőtől a két estéig, minden este 7 órai kezdettel, tehát 19 órai kezdettel énekkori próbát tartunk a Kárvényi rendben. Szerdán fél 10-kor a Kincső Baba-Mama Klub összeérekelem ezt a Kárvényi rendben, szerdán 10 órakor a Hunyadi utcai imaházban tartunk gyülekezeti bibliaórát, csütörtökön fél 6-kor gyülekezeti bibliaórát tartunk a Kárvényi teremben. Szombaton délután 3 órakor ifjúsági bibliaórát a Kersei imaházban a Hunyadi utca 31 szám alatt. Végezetül pedig kérdezzük, hogy február 7-én vasárnap Budapesten a Történeti Múzeumban egy kiállításon vehetünk részt, akkor hogyha ebben szívesen össze tudunk fogni, amely a Dunamelyi reformációjával, Károly Dunamelyéken kifejtett hatásával kapcsolatos kiállítás. Gyülekezetünk életkara is szolgál február 7-én ezen az alkalmon. A részleteket a gyülekezeti hírlevélben megtaláljuk, amelyet a kiállatoknál megvásároltatni.
ugyancsak azt is, hogy a lelkész hivatalban lehet jelentkezni annak, aki szívesen eljönne erre a kiállításra és megtartatná gyülekezetünk énekarának a szolgálatát. Az Úr pedig, ami irgalmas Istenünk, legyen a mi életünknek őriző pásztora. Ámen. Befejezésül a 479. dicséret első énekei, mind a négy versét, az első úgy kezdődik, hinni tanít, Uram, kérni tanít. Ima csendességet a harmadik és a negyedik énekvers éneklése között tart.